Köszöntöm a hallgatókat, Farkas Dávid vagyok. Kezdődik az aréna, amelyben a következő nagyjából 50 percben jégkorongról lesz szó. Itt van a stúdióban Szongott Domán, válogatott játékos, és Kovács Attila, a Magyar Szövetség sportigazgatója. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
Szia, köszönjük szépen a meghívást.
Sziasztok.
Néhány héttel ezelőtt bomba hír volt, hogy Szongott Dománt leigazolta, illetve draftolta az NHL-ben szereplő Buffalo együttese. Azóta néhány hét eltelt. Voltál a tengeren túlon is, melyek a tapasztalatok?
Igen, és ezt leszögezném, hogy draftolt, és hogy ez nem jár azzal, hogy leigazolnak. A játékjogomat megszerezték, és ez nyilván egy nagy lépés, mint játékos, de nem jelenti azt, hogy én most ott fogok játszani. Nyilván ez egy nagyon hosszú út lesz, és de mindent meg fog tenni, hogy egyszer tényleg rendes szerződést adjanak nekem, és tudjak ott játszani, de ez jelenleg még nem realitás, de azon vagyok, hogy ez minél előbb az legyen.
Mi minden történt az elmúlt hetekben a draftolás óta?
Tényleg nagyon sok minden. Egyből a kb. Gondolkozási időm sem volt, hogy most örüljek, ne örüljek a draftolásnak. Egyből mehettem is másnap reggel a táborba, fejlesztő táborba, és ott voltam egy 5 napot, ahol nagyon sok tapasztalatot szedtem össze, és nagyon sok különféle emberrel találkoztam, és azt gondolom, hogy nagyon jó élményekkel jöttem onnan haza. Aztán meg inkább a pihenésem, meg a töltődésem volt itthon a fókusz. Próbáltam a családdal, meg barátokkal sokkal többet lenni, mert utóbbi 2 évben nem nagyon tudtam, és nem nagyon voltam itthon nyáron, szóval most azt gondoltam, hogy kell egy kis pihenő, ilyen mentális szempontból, aztán nyilván most már készülök fel a következő szezonra.
Attila, mekkora a jelentősége annak, hogy a Buffalo draftolta Domán játékjogát?
Hát nyilván Domán esetén hatalmas, de itt talán ami számunkra, mint magyar jégkorongos társadalom azon kívül, hogy itt Domán viszonylag sok szinten összefonódott az életünk az elmúlt évek során. Azt gondolom, hogy mint magyar jégkorongos társadalom is ez egy fontos lépés a sportágunknak. Ugye még nem volt olyan sportolónk sajnos, aki jégre lépett volna a legmagasabban jegyzett amerikai bajnokságban.
Szuper Levente közelebb állt hozzá, ugye?
Szuper Levente egészen közel ült hozzá. Ugye neki több meccse is volt a cserepadon, de nem kapott lehetőséget. Nyilván ez odáig eljutni is egy borzasztó nagy siker, de azt gondoljuk, hogy ha sikerül áttörni ezt a plafont, és egy magyar játékos oda tud érni, esetleg sikereket tud elérni azon a szinten, és meg tudja mutatni azt, hogy egy Közép-Európából, egy kis országból származó sportoló is képes lehet arra, hogy azon a szinten tudjon sportolni. Azt gondoljuk, hogy ez olyan kapukat tud megnyitni akár a kisebb korosztályoknak is, akár lehetőséget tekintve, akár a motiváció tekintve is, ami segített abban, hogy mi akár a világranglistán, akár a világbajnokságokon előrébb tudjunk lépni, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak sikereit egy újabb szintre tudjuk emelni.
Miért éppen Szongott Domán? Mi minden kellett ahhoz, hogy ő eljusson erre a szintre?
Hú, hát ez valószínűleg egy hosszabb beszélgetés része tudna lenni. Amit tudni kell, hogy én Dománnal még Újpesten az akadémiai években dolgoztam együtt, illetve édesapjával, Kristóffal egy ideig nagyon szoros munkakapcsolatban voltunk, most meg büszkén mondhatom azt, hogy baráti kapcsolatunk van. Nyilván a jégkorong egy nagyon összetett sportág, tehát azt gondolom, hogy sok minden különbözteti meg Dománt az átlagos sportolótól, de azt gondolom, hogy a legjobban azt tudná összefoglalni, hogy az elhivatottság, amit akár egy utcáról bejövő már a konditeremben lát rajta, az tényleg egy olyan különbség egy profi és egy profinak vélt sportoló között, ami nagyon szembetűnő. Nyilván ezzel együtt jár az, hogy mind fizikum, mind kitartás, mind alapvető kondicionálás szempontjából azt gondolom, hogy kész áll arra, hogy a felnőttek között jégre lépjen, mint láthatjuk ezt a világbajnokságokon.
Domán, hogyan jutottál el idáig, mikor kezdtél el jégkorongozni, és hát ugye néhány héttel ezelőtt voltál, vagy lettél 18 éves, jött ez a lehetőség, de mi kellett ahhoz, hogy eljuss idáig?
Azt tudni kell, hogy nekem a nagypapám is hokival, hogy a hokizott bíró is volt, meg aztán edző is. Szóval igen, hokis családba csöppentem, de nem volt annyira alapvető, hogy én hokizni fogok, fociztam is, kéziztem is. Aztán így jött, élveztem, apa volt az edzőm, és akkor úgy otthon is téma volt, így azt is élveztem, hogy otthon arról forog minden, és akkor nem volt kérdés, hogy én hokizni fogok, és tényleg ez a apának is köszönhető ez a mentalitás, de nyilván főleg magamból jött, hogy én elhatároztam már egész kicsiként, hogy én az NHL-be szeretnék valamikor játszani, és akkor ahhoz mi kell, és akkor ezt így nyilván már amikor idősebb voltam, már tudatosabban építettem fel, előtte csak hogy dolgoztam, amennyit csak tudtam, utána meg tudatosabban már célokat tűztem ki, és a szüleimnek köszönhetően is anyukám ebben a részben a célkitűzésekben, meg ilyenekben nagyon sokat segített, szóval így azt gondolom, hogy a koromhoz képest nagyon tudatos tudtam lenni, szóval ez is közrejátszott, hogy ideig el tudtam jutni.
Mikor láttál először NHL meccset? Hány évesen?
Hát szerintem élőben először csak 16 évesen válogatottan voltunk tornán.
TV-ben?
TV-ben.
Vagy streamen?
Hát én az összefoglalókat néztem meg minden délután, suli után hazamentő, és ebéd közben megnéztem az összeset. Azt gondolom, szerintem 5 évesen biztos, hogy láttam már a meccset.
És akkor mindig a csapatsportágak érdekeltek. Amikor ugye a hokira ráfordultál, mondtad, hogy addigra azért már foci és kézilabda is volt. Tehát az egyéni sportágak kevésbé vonzottak?
Én valahogy csak a csapatsportot élveztem, hogy ott tényleg az a megfogott az a közeg, hogy csapatba kell dolgozni, és így egyedül hát egyedüli sportokat, vagy egy egyéni sportokat is próbáltam, mint tenisz, de valahogy az nem kötött le annyira, hogy én most ezt tudjam csinálni, valahogy a sport az mindig, vagy a csapatsport az mindig így, mindig vonzott engem, és valahogy az az érzés, hogy nem csak magadért, hanem a csapatért is játszol, szóval szerintem ezért.
Attila, hogyan alakul ez így 2026-ban? Mi a tapasztalat? Mennyire vonzák a csapatsportágak, mennyire vonzák a jégkorong sportnak a jelenlegi válogatottjai akár a gyerekeket?
Azt gondolom, hogy toborzást tekintve a jégkorong önmagában jól áll, tehát azt látjuk, hogy szerencsére a jégcsarnokokban nyilván a TAO hatásaként a sportág elérhető lett, és sokkal jobban bekerült abba a köztudatba, amiben korábban nem biztos, hogy benne volt. Tehát az első ilyen pont, amikor bekerült a nagy nyilvánosságba, az szaporó lehetett, amikor 2008-ban feljutott a felnőtt válogatottunk a legmagasabb szintre. Úgyhogy ilyen szempontból azt látjuk, hogy egész nagy az érdeklődés, és nyilván a sikerek akár a világbajnokságon, vagy itt a Dománnak az eredményessége az építi ezt. Viszont a másik oldalon, amit a Domán is elmondott, és én is aláhúznék, az az, hogy nagyon, sajnos nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a szülők vagy a gyerekek, nyilván hát a szülők már egészen korán elhatározódnak egy sport mellett, és minden lapot arra próbálnak feltenni.
Ugye ez általában a foci?
Minden sportban azt gondolom, hogy a sajátja, egyik kollégám szokta mondani, hogy gyakorlatilag már a szülőszobán mindenki megkapja a címkét, hogy ő melyik sporthoz fog tartozni. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de amit mi próbálunk mindig aláhúzni, az, hogy akár itt a Domán is, amit mondott, hogy mindenki próbáljon ki minél több sportot. A jégkorong, ez egy viszonylag késői specializációs sportág, tehát akár 10-12 évesen elég elkezdeni konkrétan jégkoronggal foglalkozni. Előtte nyilván érdemes jégen lenni, és más jégen lenni, és elkezdeni tanulni korcsolyázni. De alapvetően azt próbáljuk mindenkinek erőltetni, hogy próbálják ki minél több sportágat, hiszen az egyik sportágban, hogyha megtanulja megoldani a problémákat, akkor az egészen gyorsan átvihető a másikba.
Domán, te mikor tanultál meg korcsolyázni?
Az első képem, hogy ilyen két évű korcsában vagyok, az szerintem másfél évesen volt.
Tehát van róla fotót, gondolom, hogy nem emlékszel, vagy igen?
Van. az is a háttérképem, de szerintem így jobban így a hokizni, az a 3 évesen voltam szerintem így első edzésemen talán, és 3,5 évesen voltam az első tornámon.
Akkor azért valamennyit számít az, hogy valaki nagyon korán elkezdi, még Attila ugye mondtad, hogy 10 éves kor felett is lehet kezdeni.
Nyilván vannak példák, amik ezt mutatják, de a másik, ami pont itt a Domán draft osztályában volt, volt egy srác, aki valamelyik közép-amerikai országból származott, és 12 éves koráig egyáltalán nem jégkorongozott, hanem görhokizott, tehát görkocsán jégkorongozott, mellette baseballozott is talán, meg játszott más sportokat is.
Az egyensúly érzéke valószínűleg meg volt.
Igen, a spektrumnak mind a két oldaláról jönnek. Alapvetően, amit itt az előzőben is, előző válaszomban is érintettem, a jégkorong, vagy minden sport egy fizikai probléma megoldásnak a kérdése, és minél több eszköz van a sportoló kezében, minél több mozgást el tud sajátítani, annál sikeresebb tud lenni. Úgyhogy itt Dománnal is, amikor Újpesten volt nyáron, foci edzést tartottak, meg volt a röplabda is, birkózás, tehát próbáltuk ezt építeni, és azt gondolom, egyébként pont az a fizikális előny, ami akár a saját korosztályában adott a Dománnak, az egy komoly indok amellett, hogy ő ilyen sikeres tud lenni.
Térjünk vissza még a tengeren túli napokra, említetted, hogy egy 5 napos fejlesztő táborban vettél részt. Mi minden történt? Mennyi árulható el belőle?
Ennek egy ilyen fejlesztő tábor, hogy semmit nem dől el, hogy most ki fog jövőre ott játszani. Nem ez a lényege, hanem inkább az, hogy megismerjenek, mint ember, hogy ki draftoltak. És hát most túl sokat nem tudok elárulni.
Felmérések voltak, beszélgetések, edzések.
Igen, hát nyilván voltak edzések, az semmi extra, edzettünk együtt, az csak kb. Annyi, hogy ki hogy dolgozik edzésen, semmi extra.
Konditeremben, vagy jégem, vagy mindkettő?
Igen, jeges edzések voltak, kondiba voltak tesztek először, aztán normál edzések, így megmutatni, hogy kb. Hogy képzeljen egy mondjuk egy NHL-es kondi edzést, vagy hogy megmutatták, hogy miket lehet nyáron csinálni, milyen feladatokat. Felkészülésnél igen, arról szólt, hogy csak az ilyen harci szintről körülbelül, hogy egymásnak voltunk engedve ilyen kisebb játékokba, és akkor, hogy csak hát a harci szintet szerették volna nézni, meg hogy ki küzd. Ja, csomó meetingünk volt, mindenféle étkezés, pszichológia, meg ilyesmik. Beszélgettünk csomót az edzőkkel, az ottani vezetőkkel, hogy ki mit lát, és voltak jó programjaink, NFL stadion megnézése, meg ilyesmi kikapcsolódások is, hogy volt benne szórakoztató rész is, nem csak az edzés volt, nem is az volt a lényege. És akkor utána végén kaptunk egy visszajelzést, hogy mi lesz a jövőbe, és hogy mit kell tudni erről, hogy most ledraftoltak, és ilyesmi.
Maradjunk még erről, ennél a harci szintnél, tehát mit várnak el? Minél harcosabb legyen egy játékos, vagy egyszerre legyen harcos és együttműködő?
Hát az a legfontosabb, hogy egy jó arc legyél, ezt elmondták, hogy ne legyen rossz arc, ezt így mondták, hogy az a legrosszabb, senkit nem akarnak, ha rossz arc vagy a csapatban, még ha akármilyen jó játékos vagy. Szóval ez a fő, hogy kedves legyél a csapattársakkal, segítsd mindig őket. Ami azt illeti, hogy harci szint, nyilván mindent meg kell tenned, de csapatban vagy, szóval okosan is kell, hogy nem fogod most úgy leütközni a másikat, hogy megsérüljön, de igen, az fontos, hogy lássák azt, hogy minden korongért megküzdesz, és ez nyilván csak úgy tudsz eljutni egy NHL-es szintre, hogy te tényleg minden edzésen, minden nap, minden meccsen megküzdesz azért a korongért minden egyes szituációban.
Attila, nálatok akár, amikor az Újpestnek az akadémiáján voltál vezető, akár most a szövetségben. Milyen mentalitást próbáltok a gyerekekkel, fiatalokkal elsajátítatni? Mennyire kell harcosnak lenni, hol van a határ, mennyire kell küzdeni? Nyilván valamiféle agressziót egy sportba általában bele kell vinni, nagyon kevés az olyan sportág, ahol nulla agresszió van, de milyen szempontokat emeltek ki a játékosoknak, gyerekeknek?
Hát nálunk nyilván itt az elmúlt időszakban volt egy egészen mély átalakítása akár a felnőtt válogatottunknak, ami Majoros Gergely munkáját is dicséri, és nyilván alapvetően tőle jön az a szűk szakmai irány, amiben a válogatottunk dolgozik, illetve ezt próbáljuk meg gyakorlatilag az egész rendszeren keresztül tovább vinni. Abban hallok én is egybecsengést, hogy a kultúra kialakítása, a kultúrának az építése, azt gondolom, hogy minden szervezetben és akár egy jégkorong csapatban is az áll legfelül, vagy akár éppen fordítva a legalján a piramisnak. Úgyhogy az a kultúra, amiben mindenki biztonságban érzi magát, mindenki segíti egymást, és ezáltal a legjobb teljesítményt tudja leadni, az fontos. És nyilván ezen belül vannak az olyan szabályok, ami nem is feltétlenül az agresszivitás, de inkább a asszertivitás próbálja aláhúzni. Nyilván a jégkorongban, főleg a modern jégkorongban a döntéshozatal egy kulcs szerep, vagy egy kulcs feladat. A tér és a helynek az elvételét csak úgy tudja elérni egy játékos, hogyha kellően agresszív, vagy te említetted. Úgyhogy nyilván ez egy borzasztó összetett kérdés, de...
Hát különösen gyerekeknél gondolom, mert egy felnőtt azért már akár az évtizedek alatt elsajátítja, vagy kialakítja, hogy hol vannak a határok.
Igen, de azt gondolom, hogy ez az edzőnek alapvetően ez a szerepe, és nyilván itt ez egy egészen más téma, de az edzőképzésbe ezt próbáljuk mi is becsempészni, és a kultúrát mi is minél mélyebbre legyökeresztetni a rendszerünkön belül.
Összességében mi várható el Domántól a jelenlegi helyzetben? Milyen építkezés, milyen karrierívet lesz te előtte?
Hát nyilván a Domának most jön egy kritikusnak mondható éve a karrierjében. Az első pipa olyan szempontból megvan, hogy most már tudjuk, hogy radaron van, tudjuk, hogy egy csapat követi őt, és gyakorlatilag ez a fejlesztőtábor is azért van kialakítva minden csapatnál, hogy kialakítsák és gyakorlatilag meghatározzák a játékosokkal azt, hogy a következő 4-5 évben nagyjából mi az a fejlődési ív, amit elvárnak tőle, annak érdekében, hogy a nagy csapatba beépülhessen. A következő szezonban Domán klubot vált, Észak-Amerikában egy egészen kompetitív és új környezetbe fog belecsöppenni, ami azt gondolom, hogy még itt a klub kilétét talán nem felfedve, de az egyik legjobb fejlesztő központ Észak-Amerikában, tehát azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben lesz, és emiatt nem aggódunk.
Ugye egy kanadai klubról írt a szaksajtó, igen, nem erősítették meg, és akkor egyelőre ezt is nem tudjátok megerősíteni.
Még szerintem pár napon belül igen, de én nem akarok itt a Domán nevében beszélni, de alapvetően most, ami Domára vál, az, hogy egy európai közegből, ahol nagyobb a jégfelület, elmegy Észak-Amerikába, a kisebb jégfelületen, más stílusban, már-már az NHL terheléshez közelítő junior ligában kell bizonyítani azt, hogy nem csak a saját környezetében, nem csak Európában tud sikeres lenni, hanem ebben a borzasztó kompetitív, sokszor piaci gondolkodású ligában is, ahol egyébként nyilván fejlesztés is fontos, ott is hasonlóan sikeres tud lenni. Nyilván mint az elmúlt években is minden segítségünket megpróbáljuk megadni neki, de azt gondolom, hogy ő olyan szempontból most már más nem van, hogy egy szezontot fog tölteni, és bízunk benne, hogy csak a válogatott programoknál kell, hogy találkozzunk időzőjelben. Úgyhogy az biztos, hogy a következő éve az egy érdekes megpróbáltatás lesz. Biztos, hogy lesz sok nehézsége is, de alapvetően az NHL-es felnőtt játékosok is mindig a junior éveiket emlegetik, hogy a legtartalmasabb, élményekkel legdúsabb időszakuk volt.
Nagyon sokat lehet fejlődni, megtanulni ebben az
időszakban. Nagyon sokat lehet, és nyilván itt azáltal, hogy ez azért fejlesztő liga, a junior bajnokság, itt a játékosoknak is azért a kikapcsolódása, picivel több idejük van, picit több időt töltenek együtt, mint egyébként ezt egy klubcsapatnál tennék, egy átlagos klubcsapatnál tennék. Úgyhogy az biztos, hogy élményekben borzasztó gazdag időszaka lesz, és olyan dolgokkal fog találkozni, amivel alapvetően magyar játékos most már jó ideje nem találkozik, vagy nincsen ebbe benne. Úgyhogy ilyen szempontból a magyar jégkorongnak is az érdekes kapukat nyit ki. Szerencsém volt már nekem is felvenni a jövendőbeli általános igazgatójával a kapcsolatot, tehát mi is próbálunk itt a Domán farvizén, vagy Dománnal együtt ebben a rendszerben minél mélyebben beleintegrálódni.
Domán, mit várnak el tőled a következő szezonban, és te ehhez képest mit vársz el magadtól? Ez a kettő egyáltalán mennyire van fedésben?
Nyilván az a legfontosabb, amit én várok el magamtól. Nyilván mindenki mást vár el tőle, hogy most ez meg az, de én tudom a legfőképp, hogy mire vagyok képes, és hogy mit tudok elérni. A célom az tényleg, hogy ez az átváltás Finnországból, tényleg kb. Az otthonom volt már az ottani város is, és nehéz lesz elmenni onnan, mert csomó embert ismerek ott már, és tényleg nagyon jó éveim voltak ott fejlődés szempontjából, meg mint így lakhatás szempontjából is. Azt gondolom, ez kell meglépni. Remélem, hogy az is az otthonommá válik majd, és célok, hogy tényleg a legtöbbet kihozom ebből. Nyilván én ezt így tudatosabb vagyok, hogy ezt majd lebontom így magamnak, hogy hétről hétre, meg edzésre a céljaimat, de a legfőképp az, hogy legtöbbet tudjak a csapatnak segíteni, és a mindig minden ebből az évben is akkorát fejlődjek, mint az előzőkbe.
A fejlesztőtáborban meghatároztak konkrét célokat, tehát gondolok akár olyat, hogy mondjuk hány kiló pluszizmot kell egy év alatt felépíteni, vagy egyéb mutatókban hogyan kell fejlődni a következő évi esetleges tesztre, milyen állapotban lenne jó lenni. Ilyeneket konkrétan meghatároztak?
Igen. Volt. Azon fizikálisan, hogy jó szinten vagyok, hogy az ottani szinthez képest is kicsit magasabban sokszor izom tömegileg ilyesmikkel kapcsolatban.
Tehát akkor nem extrém elvárásokat fogalmaztak meg.
Igen, abban van fejlődni való az a robbanékonyságom kondiban, meg a jégen is, és erre adnak feladatokat is, olyan edzéstervet adtak, ami ehhez segít engem, de legfőképpen azt mondták nekem tanácsnak, hogy tudják, hogy dolgoztam én a szezonok során, és látták most ezt a táborba, és hogy ez kell minden nap, bármilyen nehéz is ez a nap, ezt kell folytatnom, és akkor hisznek bennem, hogy lassan, nem egy-két év múlva, de hogy több év múlva bekerülhetek a nagy csapatba.
Beszéljünk egy kicsit a válogatottról. Hogy látjátok az elmúlt szezont, akár a VB szereplést, és milyen távlatokat láttok a válogatott előtt? Domán?
Ez a két év, ez rendkívül fontos volt így a válogatottnak, és szerintem jól is sikerült. Itt beleértve az összes korosztályba, nyilván én azt tudom, ahol én játszottam, U18, U20 és felnőttbe, azt gondolom, hogy sikeres évek voltak, és nagyon sok mindenben befejlődtünk, mint jégen is, játékba is, de szerintem a jégen kívüli mentalitásba is, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg is kaptunk, amit előtte nem. Erre értek minden ilyen a fejlesztést, akár étrendkiegészítőket is beleértve, ilyen apróságokat, amik szerintem nagyon fontosak ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjál nyújtani, és tényleg nyilván én ezt nekem ez még kulcspont, hogy volt a válogatott, nekem tényleg nagyon sokat jelentett, hogy két felnőtt VB-n játszottam a draft előtt, ami más országokban ez nem lett volna lehetséges, és így, hogy benn maradtunk, már másodjára, és jövőre a harmadikat fogjuk játszani az alcsoportban, az meg nagyon sokat dob a magyar hoki, mint itthon a megítélésben, mint külföldön is, hogy már sokkal többen ismerik a magyar hokit.
Az elit világbajnokságos szerepléssel így, hogy ahogy Domán is mondta, jövőre majd a harmadik jön sorozatban, szintet lépett a magyar válogatott, Attila?
Azt gondolom, hogy összességében igen, és azért azt látni kell, hogy attól függetlenül, hogy ahogy említettétek, már harmadjára ott fogunk szerepelni, még mindig, hogyha megnézzük a kereteket, akkor azt gondolom, hogy a papírforma nem az diktálja, hogy háromszor ott tudjunk lenni egy alcsoportos világbajnokságon. Sajnos, ha összevetjük azokkal a liftezőnek mondott országokkal magunkat, mint Ausztria például, akkor azt látjuk, hogy ahonnan a mi legjobb játékosaink jönnek, tehát az osztrák bázisú bajnokság, az osztrák válogatottban az a minimum belépő szint, és vagy az osztrák bajnokság, vagy felőle jönnek a játékosok. Tehát itt még van sok feladatunk. Nyilván a válogatottnak egy kettős, vagy akár hármas szerepe van. Egyrészt van a toborzás és a megjelenésnek egy ilyen nagyon nemes célja, amivel azt gondolom, hogy előrébb tudjuk mozdítani a sportot. Nyilván az eredményesség, ami versenysport révén az eredmények azt gondolom, hogy azt igazolják, hogy erre fókuszálunk. De talán mi sportágfejlesztés a válogatottnak, a felnőtt válogatottnak, és ezen belül, vagy ezen kívül az utánpótlás válogatottaknak ott van kiemelt szerepe, amiben azt gondolom, hogy Dománnak is tudtuk a karrierjét segíteni, hogy az utánpótlás rendszerünket úgy alakítsuk, amiben gyakorlatilag egy fokozatmentes átmenet van az utánpótlás és a felnőtt között, és azok a kimagaslóan tehetséges sportolók, akik a saját szintjükről akár ki tudnak lógni, őket egy alcsoportos világbajnokságon meg tudjuk mutatni a világnak, hiszen egy alcsoportos világbajnokságon már vannak játékos megfigyelők, vannak NHL csapatok, vannak európai top kluboknak edzői, általános igazgatói, megfigyelői, és olyan, gyakorlatilag egy olyan színpadon tudjuk őket megmutatni, amit Magyarországon nem tudunk egyszerűen megadni nekik, mert a magyar piac nincsen olyan közel követve. És nyilván most ez a feladatunk itt Magyaros Gergelye, hogy kitaláljuk, hogy ki az a következő játékos, akit akár, ha nem is mesterségesen, de plusz segítséggel el tudunk vezetni egy alcsoportos világbajnokságra, és azt gondolom, hogy Domán esetén is az, hogy most már 2,5 éve bemutatkozott az olimpiai kvalifikációs tornán. Azt gondolom, hogy amellett, hogy nyilván nem az ő érdeméből elvéve, nem volt egyértelmű, hogy neki ott lenne a helye, viszont megpróbáltuk, kiderült, hogy meg tudja ugrani ezt a szintet, és ez egy akkora lökést tudott adni neki a karrierjében, ami mint korábban mondtam, akár az egész magyar jégkorongra hatással tud lenni, hogy egy-egy játékos ki tud törni ebből a rendszerből. Úgyhogy nyilván így a válogatottnak több szempontot is figyelme kell vennie, de nyilván az, hogy a világbajnokságokon jól szerepeljünk, az egy abszolút kimondott célunk.
Ugye egy következő szintlépés talán az olimpiai kijutás lehetne 2030-ra vagy 34-re, ez mennyire van a fejetekben? Domán?
Nyilván nekem ez még most így nagyon jó lenne egy olimpián játszani, ez biztos egy célom, de ez, hogy még jelenleg a következő VB szerint, amit így látunk, hogy azon még benn kell maradni, és akár ki kell tűzni a célokat, hogy most már ne csak benn maradjunk egy győzelemmel, hanem nyilván most erősebb csoportunk lesz, de hogy elcsenni pár pontot egy nagyobb csapatoktól is, vagy tényleg még szorosabb meccseket játszani, szóval elsősorban ez a cél, aztán majd jöhet a többi, amin megy az idő.
Még azért sok idő van hátra 2030-ig, 3,5 év a következő olimpiáig, de Attila, a szövetségben mennyire stratégiai cél, hogy azért az olimpia is minél jobban képbe kerüljön a férfiaknál is, és egyébként a nőknél is?
Abszolút kimondott célunk. Nyilván azért a realitás talaján járva a jelenlegi rendszerből úgy tudunk alcsoportos ország maradni, tehát a 16 legjobb csapat között bemaradni, illetve pontosan a 14 legjobb közébe kerülni, hogy Oroszország és Fehéroroszország jelenleg nem vesz részt ebben a rendszerben, tehát az olimpiára a férfiak esetén 12 csapat jut ki. a lányoknál ez 10 csapat. Úgyhogy a fiúknál azt gondolom, hogy, hogy bravúr lenne a 2030-as olimpiára kijutnunk. A 34-es olimpiai kijutás azt gondolom, hogy az, az zászlóra van tűzve, és nyilván itt a fiatalitás és a tudatos építkezésnek ez, ez része szeretne lenni, hogy 34-ben már reális esélyünk legyen a kijutásra. A lányoknál meg azt gondolom, hogy ott az előző olimpián gyakorlatilag itt egy pár másodperc választott el minket, hogy kijussunk. 2030-ban kimondott célunk, hogy ki tudjunk jutni.
Mi milyen fejlesztéseket kell ehhez megvalósítani?
Szintén egy hosszú beszélgetés eleje lenne. Azt gondolom, hogy egyrészt a, itt a kultúraépítés, illetve a szakmai stáboknak az építése arra, hogy legyen egy kifutása, és ez egy több éves program legyen, és ne csak abban bízzunk, hogy egy adott tornán jól pattan a korong, és ki tudunk jutni, az egy kimondott cél. Nyilván az, hogy itt a fiúk esetén az alcsoportba tudunk versenyezni, és ezáltal a felkészülési meccseink is alcsoportos ellenfelek ellen tudjuk lejátszani, tehát egy szezonban játszunk akár 15-20 nagyon magas szintű mérkőzést, az segíti ezt. Másrészt meg nyilván a csapatot is tudatosan kell építeni, tehát itt ez egy szintén egy ilyen stratégiai feladatunk, hogy, hogy mi is pontosan határozzuk meg azt, hogy, hogy nagyjából hogy képzeljük el azt a keretet, aki, aki a 33-as kvalifikációra készen áll arra, hogy, hogy odaérjen. Úgyhogy itt a fiataloknak a beépítése az egy kimondott cél. Ezáltal, vagy ezen belül az, hogy mi, mint Jégkorongszövetség az utánpótlás válogatottakon keresztül lehetőséget adjunk minél magasabb szintű versenyeztetésre, az, az ezekhez elengedhetetlenek.
Hány éves korban derül ki, hogy valakiből lehet-e sztár, vagy legalábbis olyan válogatott játékos, aki meghatározó lesz évtizedes szinten?
Nagyon változó. Vannak arra példák, hogy, hogy valaki egészen korán accelerált srácként oda tud kerülni, tehát Domán is alapvetően egy accelerált srác volt, aki, aki már U14-esként az U16-osok vagy U18-osok között is megállt a sarat, és abszolút sikeresen meg tudta ugrani az összes lépcsőt. Tehát nyilván van, aki, aki egészen korán, de láttunk arra is példát, hogy valaki nem volt soha életében utánpótlás válogatott, és felbukkant a felnőtt válogatottunkban, és akár ott egy hosszú karriert lehúzott. Úgyhogy ez abszolút változó, figyelembe kell venni, és nyilván itt nekünk van, meg az edzőknek, a szakmának van egy komoly felelőssége, hogy lássuk azt, hogy ki mikor érik, kinek hogy alakul a serdülése, és ezeket figyelembe véve nehogy elveszítsünk egy olyan tehetséget, aki egyébként a magyar jégkorongnak értékes lehetne.
Domán, mondtad, hogy a fejlesztő táborban mondták, hogy csak rossz arc ne legyen az ember, vagy a fiatal játékos, de összességében neked mennyire cél az, hogy sztár legyél, illetve mennyire cél az, hogy a szakmai karrier, tehát a sztárságtól egy picit lecsupaszított szakmai karrieret folyamatosan íveljen, és hogyan lehet ezt egyensúlyban tartani?
Egy jó kérdés, ez nyilván ezek a dolgok így most jöttek így az elmúlt években, hogy, hogy nyilván most értem el olyan dolgokat, amit, amik nekem célom volt, és ami ezzel járhat, hogy kicsit többen érdeklődnek felém, de hogy én nyilván gyerekként mindig azt akarod, hogy jó, sztár akarsz lenni mindenhol, mindenki ismerjen, de így, ahogy így ezt megkaptam így kisebb formába, úgy gondolom, hogy nem lenne célom az, hogy én most egy most nem akarok sztár lenni, azt szeretném, hogy én az NHL-be játszak, és ha az most azzal jár, akkor azzal jár, de én nem akarom még ezt, hogy arra építeni, hogy az legyek, és akkor a hoki rovására megy, hanem első a hoki, meg nyilván a család, az én életem, és akkor utána megjönnek azok, az, olyan sem vagyok, aki teljesen így elbújik ezektől a social media, meg ilyenektől, de azt gondolom, hogy ezt a kettőt, ez is egy feladatom ebben a szezonban, meg a következő években, hogy ezt a kettő között megtaláljam a különbséget, és tudjam ezt jól menedzselni mentálisan, mert ez így sok volt mostanában.
Milyen napi feladataid vannak, vagy lehetnek? Tehát akár a közösségi média felületeknek a töltése, vagy idővel majd ezt is egy háttérstáb csinálhatja? Mi van erről a fejedben?
Nyilván még most igazából azt social médián úgy vagyok, hogy amit úgy érzek, hogy megosztok, azt megosztom, de hogy nincs egy nagyon, hogy nekem most meg kell ma, vagy minden nap kell, vagy hetente, hanem ha egy olyan, inkább a hokiról szoktam, ha van egy válogatott, akkor kiteszek képeket, ilyesmiket. Nyilván most már figyelek arra, hogy ne csak hokiról legyen, de ez is egy úgymond egy brand építése, de azt gondolom, hogy sokat ezzel nekem nem kell foglalkoznom, ami jól esik, azt csinálom, aztán ennyi. Most arról még nyilván nem vagyok olyan szinte, hogy most egy háttérstáb csinálja, szóval amíg tudom, csinálom, aztán meglátjuk.
Attila, mennyire kell a jégkorongban mondjuk extrovertáltnak lenni? Mennyire kell egy gyereknek akár már mutatni affinitást arra, hogy kitűnjön? És milyen arányban találtok olyan mondjuk introvertált vagy visszahúzódóbb játékosokat, akik aztán később sikeresek tudnak mégis lenni?
Ez szintén változó, és nyilván itt azt gondolom, hogy nincsen egy ilyen egyméretű kabát, amit mindenkire rá tudunk adni, tehát abszolút változó. Dománi talán a lényeget kimondta azzal, hogy mint játékos azért valamennyire nekik egy brandnek kell lennie. Nyilván a profi jégkorongban ez kimondottan igaz, tehát akár az NHL, de az európai topligák is alapvetően piaci alapon működnek, így az senkinek nem hátrány, hogyha ő egy eladható termék tud lenni, és az arcával akár lehet plusz bevételt generálni. Dománnal is volt erről beszélgetésünk itt a tavasszal, hogy ez miért fontos, és erre miért kell figyelni. De nyilván az, hogy a pályán valaki milyen, az egy egészen másik dolog. Itt alapvetően akár a válogatott programoknál is, de a klub munkában is az ilyen média szokásokkal próbálunk foglalkozni. Nyilván az, hogy kinek milyen a személyes ízlés, az talán itt félre lehet rakni. Olyan szempontból, hogy alapvetően kifelé kell egy brandet építeni, és látjuk azt, ami akár Észak-Amerikában milyen változásokon átment most a rendszer, ahol gyakorlatilag a jogdíjakat fizetnek a sportolóknak azért, hogy ők játszanak egyetemi csapatoknál több százezer dolláros nagyságrendben. Azt látjuk, hogy ez tényleg egyre fontosabb, úgyhogy itt a Domának is mi is megpróbálunk segíteni. Nyilván a Jégkorong Szövetségnek van egy limitáltabb stábja, aki létszáma limitáltabb stábja, aki próbál neki mindenben segítséget adni, és azt mondom, hogy ez abszolút egy feladat, hogy ő ahova megy, azt mi is előtartsuk, és nyilván ő is építse ezáltal a saját értékét.
Domán, hogyan néz majd ki a következő néhány hét? Gondolom, most azért volt némi pihenés, te is utaltál rá, de hogyan épített fel a következő heteidet, egyáltalán a nyárnak a hátralövő részét?
Majd augusztusban kell majd kimennem Kanadába nagy eséllyel, szóval addig van időm itthon. Most ez egy elég szokatlan szituáció a elmúlt évekből, mert Finnországon mindig már július közepén vissza kellett menni, és június közepén értem haza, szóval nem volt sok időm otthon. Most ez egy más szituáció. Nyilván felkész pihenés mentálisan a szezonra, meg felkészülés fizikálisan, inkább szárazon, mint jégen. És
laza hét volt egyébként, tehát amikor nem kellett mondjuk edzened?
Volt, meg kell is, nem szeretem annyira, de most muszáj voltam, mert tényleg nagyon fáradt voltam, és azt gondolom, hogy igen, most tényleg ez a két év nagyon sokat kivett belőlem, szóval most egy kicsit többet pihentem a megszokottnál, és kicsit lazábban edzek, mint az előző nyáron, mert egyszerűen nem lenne akkor energiám a szezon végére, szóval ezt most okosabban kell csinálni, de nagyon nehéz nekem, mert én nem tudok lazán edzeni, nekem mindig a 100%-ot kell, szóval próbálok most erre jobban figyelni, hogy annyira ne edzem túl magamat, viszont nyilván felkészülni, és minél többet a családdal, meg barátokkal, mert szerintem az mentálisan fel tud tölteni.
Attila, mennyire kell egyébként a fiatal játékosoknál figyelni a regenerálódásra? Az adja magát, hogy mondjuk egy 35 éves veterán már nagyon odafigyel, hogy mennyit pihen, mennyit edz, de a fiataloknak borzasztóan sok energiájuk van, és rengeteget tudnak edzeni, ha csak nem szólnak az edzők.
Igen, hát alapvetően Domán azért talán rossz példa erre a kérdése, mert a tavalyi évben három világbajnokságon, tehát az elmúlt két évben három világbajnokságon vett részt évente, tehát 6 világbajnokság. Édesapjával összeszámoltuk, hogy több mint 100 mérkőzést játszott, ami azt gondolom, hogy még az NHL-es játékosoknak is egy komoly kihívás tud lenni olyan szinten, ami azt gondolom, hogy minden nap kihívás elé helyezte őt. Tehát
és azt, nem csak fizikailag
nem gondolom. Csak fizikailag, hanem mentálisan is, tehát tényleg az, hogy valaki július végétől gyakorlatilag május végéig, vagy június elejéig non-stop minden nap be van kapcsolva, és majdnem egy ilyen túlélési módban kell, hogy legyen, az nyilván mentálisan borzasztó, fárasztó, és erre figyelni kell. Nyilván erről beszéltünk, mi is próbáltuk úgy a naptárját a Dománnak könnyíteni, ahol tudtuk, hogy ez neki segítség legyen. Úgyhogy ilyen szempontból talán az ő példája az nem a legjobb. Mi azt látjuk alapvetően, hogy mint magyar jégkorong még van tartalék abban, hogy fizikálisan milyen készültségben vagyunk.
De most már rengeteg módszer van ugye a regenerálódás meg felgyorsítására, hatékonyabb átételére.
Abszolút. Itt mi azt gondolom, hogy nekünk az első feladatunk az, hogy a munkamennyiségét növeljük, nézzük meg, hogy rendszer szinten hol van az a fal, aminek neki tudunk menni, és akkor abból vegyünk vissza. Sajnos összutánpótlás szintjén nem gondolom, hogy ezt a falat még elértük. Dománnál azt gondolom, hogy már ezt rég elértük, és már a visszavételnél vagyunk. De nyilván a regenerálódás, és legfőképp az, hogy mentálisan mindig frissen legyen a sportod, az fontos. Alapvetően azt valljuk mi is, hogy a minőség az minden esetben a mennyiség felett van. Tehát a Dománnal is, akár Újpesten, akár a válogatottnál fókuszálunk arra, hogy inkább kevesebbet edzünk, hiszen az olyan minőségben legyen, ami az adott játékosnak a legmagasabb szintjén van, mint az, hogy a képességének 90%-án edzünk egy picivel többet.
Oda kell egyébként figyelni olyan apró dolgokra, amelyek nem feltétlenül, vagy nem közvetlenül kapcsolódnak a jégkoronghoz? Tehát akár, hogy mondjuk egy-egy gyereknek, vagy fejlődő játékosnak mi a hobbija, mit szeret még csinálni?
Azt gondolom, hogy minden aspektus segíti azt a sportolót, vagy hátráltatja azt, hogy tud odaérni. Dománon is rajta van egy ilyen 24 órás karperc, ami követi azt, hogy ő hogy alszik, hogy eszik, hogy pihen. Nyilván a testnek van egy abszolút maximum, ami ilyen terhelést be tud fogadni. Adott esetben egy játékos tud 4-5-6 órát edzeni egy nap, nagyon extrém esetben, de ennél többet egyszerűen nem tud, mert nincs rá ideje az iskola, az alvás és minden egyéb mellett. Viszont a napnak van még 18-20-22 órája, amikor tehet azért, hogy a következő edzésre jobban készen álljon. És akkor itt jön be a borzasztó fontos kérdése az alvásnak, az étkezésnek, a különböző regenerációs formáknak, nyilván a mentális frissességnek a megtartásának is. És azt gondolom, hogy ez is itt talán az interjú első kérdésére visszatérve megkülönbözteti a Dománt, hogy ő dolgozik, nyilván pszichológussal dolgozik, szabad idejében minden olyan területen, amivel egyébként mások nem biztos, hogy akkora hangsúlyt fektetnek, Domán lefekszik időben, figyel az étkezésére, és a többi, és a többi. És ezek a pici egytized, fél, vagy akár egész százalékok a napok során nyilván összeadódnak, és amikor egy játékosnak az egész utánpótlás karrierjében ezek a fél százalékok összeadódnak 15 éven keresztül, akkor hirtelen meglátjuk, hogy mi a különbség egy NHL draftolt és egy alacsonyabban hangsúlyozott ligában játszó sportoló között.
Dománt, ezt hogy éled meg a mindennapokban? Vagy akár le lehet-e néha tenni azt az okos órát vagy karperecet?
Én már a VB-n, a felnőtt VB-n a Ati nem is örült neki, hogy levettem a vége felé. De benne volt más is, hogy elfelejtem elvinni a töltőjét. De nem, de nyilván van olyan, amikor már, hogy ott már nem biztos, hogy akarod látni, mert tudod, hogy fáradt vagy, meg mindazt, ott már kicsit csak zavar mentálisan, hogy az mutatja még, hogy fáradt vagy, te is tudod, ezen túl kell lendülni. De igen, ezek nagyon fontosak voltak nekem már nagyon korán, hogy lefeküdjek időben megfelelő ételeket tegyen megfelelő mennyiségbe. Szóval igen, ez nagyon sokat tett abba, hogy én elhúztam a többiek mellett, akik ugyanannyit edzettek, ugyanolyan ügyesek voltak, csak nem mentek olyan korán aludni, vagy nem úgy figyeltek ezekre a dolgokra. És szerintem sokszor ezek többet is érnek, mint egy plusz edzés. Ez a tapasztalatom.
Egyébként így az elmúlt nagyjából 15 évben mekkora körnek lehetsz hálás azért akár a családi, akár a szakmai körben, hogy ilyen szintre eljutottál, és mennyire a te érdemed, hogy látod?
Hát ez nagyon sok, nyilván kezdődött a családból. Ott ugye először ugye apukám, mint a hoki edző, mint a pályán, mint otthon az edzésbe segített. Akkor ott van anyukám, aki mentális dolgokba tudott segíteni, meg az ilyen kompenzálásába ezeknek. Után nyilván ott vannak az unokatesóim, akikkel edzettem otthon, egyházban laktunk Balatonon is, és ez nagyon meghatározó volt nekem, hogy nem egyedül edzettem én ott, hanem ők még nyomtak engem. Összevesztünk, hogy ki akkor a lőpad, amin ott gyakorlunk, ami egy úgymond egy ilyen száraz jégnek mondható, hogy ott lősz kapura, és azon összevesztünk rendszeresen, hogy most én vagyok, vagy te vagy. Szóval ez is benne volt, és akkor utána jön az edzők. Nyilvattak Kásiben, még ott kezdtem, ott akkor a apukám volt, meg még többen edzők ott is sokat adtak, utána jött Újpest, mint Ati, meg az edzők is, rengeteg jó edzőm volt ott is. Ott volt egy jó mentor edző is akkor Kanadából, az is sokat segített, szóval így. Utána jött a Kokó, ahol megint jó edzőim voltak, meg jó mentorjaim, szóval
Finnországban.
Szóval ez így összeadódik, hogy de ez mind sem ért volna, ha én nem dolgozok, szóval ezek az emberek is akkor foglalkoznak veled, ha látják rajtad, hogy te elhivatott vagy, és mindent megteszel ezért. Szóval Attinak nem lett volna motiváció foglalkozni velem többet, ha én nem tettem volna meg mindent minden nap ezért, mert akkor nincs értelme. Szóval nyilván ez az érdemem, hogy ennyi szakember foglalkozott velem, mert én dolgoztam meg azért, hogy egyáltalán figyeljenek rám. Utána meg sokat köszönhetek nekik, hogy segítettek a további fejlődésben.
Saját utat jársz, vagy azért vannak példaképeid, akár a jégkorong sportban, akár más sportákban?
Példák mindig voltak, mint Ronaldo munkamorába, vagy Crosby, nagy Barkov a finnektől, de egy sose volt így, hogy akivel így tényleg minden meszt akartam tőle, meg minden, inkább így ellestem dolgokat többfajta játékosból, amiket én tudok hasznosítani.
Hogyan látod magadat 5, illetve 10 év múlva? Akár álmokban, akár a valóságban.
Én azt gondolom, hogy én azt tűzöm ki jelenleg, hogy 3-4 év alatt sikerüljön nekem az NHL-be bemutatkoznom, vagy akkor már rendesen játszani, mondjuk 2-3 éven belül egy szerződést aláírni, és ezt majd látni fogom, ahogy megy a szezon, megy a 2 szezon, hogy hogyan fejlődök. Nyilván én megpróbálok a legtöbbet, és ezt nyilván utána látod, hogy mennyire reális.
Itt azért ez olyan szempontból egy nehéz kérdés, hogy itt kicsit így vagy viccesen hozzátéve, hogy gyakorlatilag még a kanadai kiutazását egy hónap múlva se látják olyan szempontból, hogy a vízum és minden hogy fog összejönni, és nyilván itt annyi mozgóváltozó van az észak-amerikai rendszer, a junior bajnokságok rendszer, és annyira komplex az egyetemeknek a kérdés is, hogy ő egyetem vagy egyből profiba tud tovább menni, hogy azt gondolom, hogy az 5-10 éves kérdés az most egy picit talán túlmutat az ő vágyain.
És te mit látsz benne?
Hát nyilván mi mindent, amit elmondott, abban próbáljuk őt támogatni. Az, hogy legyen egy magyar NHL-esünk, az, ahogy mondtam, a magyar jégkorongnak borzasztó nagy előrelépés lenne, ami talán a 10 éves célhoz bekaristalható talán a legjobban. 5 év múlva tényleg nagyon nehéz megmondani, hogy addig hogy változik a jégkorong, hogy változik a rendszer, ő hova tud eljutni, a junior évei után melyik irányba, akár a Buffalo melyik irányba szeretné ő terelni, szeretné egyből a profi, valamelyik profi bajnokságba átemelni, vagy azt szeretnék, hogy egyetemre menjen, és akkor onnan ott fejlődjön tovább. Úgyhogy az 5 éves kérdés ilyen szabadban azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
Jégkorongon túl mi érdekel a legjobban? Vagy van-e olyan hobbi, amelyet megemlíteném most szívesen?
Sok van. Nyilván most már nincs időm arra, hogy én egy sportot űzek emellett, de szeretek focizni, szeretek nyilván kézizni, az nehezebb megoldás, de azt is amúgy szeretné. De járok teniszezni, squashozni, meg ilyen dolgokat padelezni szeretek, szóval ezeket próbálom, és de szerintem a legfontosabb az, hogy minőségi időt tölts a szeretteiddel, meg a barátaiddal is, amikor van egy kis szünet, azt tölt fel a legjobban.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Szongor Domán válogatott jégkorongozót és Kovács Attillát, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatóját hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.